Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Én Rutai Gábor Kültőmata vagyok, és elmondom most rögtön az elején is, hogy pénteken este 9 és 10 között szoktátok hallgatni ezt a műsort a Rádió Caféban, és aki ingert érez, vagy lemaradt volna a beszélgetésről, az 10-kor már mehet is rögtön a YouTube-ra, vagy a Spotify-ra, keresétek Kültőmatát, és megtaláltok. Mai műsorban is az történik, ami történni szokott. Egy általam érdekesnek, izgalmasnak, szeretetnek vélt vendég ül itt velem szemben, és hoz egy verset, és majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy Szabó T. Anna van ma itt velem.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szervusz.
Szervusz.
Nemrég lettél Szabó Magda díjas, igaz? Most mielőtt jöttél, gyorsan átfutottam, mik az aktualitások, és ezt találtam ilyen legfrissebb infónak. Mindamellett, hogy már nem is tudom, már a 20. hasonló díjat kapod az elmúlt 20 évben.
El vagyok egy kicsit kényeztetve valóban. Igen, elismerem. Igyekszem megdolgozni érte. Ez ennyit tudok mondani erről, mert ezek nem rajta múlnak. A díjat az kapja, akinek adják, tehát, hogy nem én tehetek róla, és nagyon köszönöm innen is a Szabó Magda díjat.
Az kétségtelen, számtalan könyv, akár mint költő, akár mint író, akár mint fordító, műfordító, kikerült a kezeid közül már, és az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy talán nem, hogy neked mit mond egy újabb díj, vagy mit ad egy újabb díj, ezért ez egy érdekes kérdés, már egy ilyen mondjuk 20-akárhány éves pályafutást követően, vagy már.
Igen, még annál is
már
több.
Már annál is több, igen.
Én akkor kezdtem publikálni, amikor Budapestre kerültem 1991-ben, az egyetemre kerültem, és az Új Emberhez kerültem recenzensnek, és ezt Rónai tanár úrnak köszönhetem, aki ugye Rónai László, Rónai Györgynek volt a költőnek volt a fia, és nagyon rendes volt velem, mindjárt az elején felajánlotta, hogy írhatok az Új Embernek. Én ugyan reformáltam vagyok, és ezt meg is mondtam, de őt ez nem zavarta, és el is vitt, és a költői rovatban nem sokat jártam a szerkesztőségben, 2-3-szor voltam körülbelül, de nagyon szívesen közölték a verseimet, és hát korábban is közöltem párszor, de az nem volt számottevő, tehát aha, mondjuk 91-től számítható.
Jó, hát most akkor ezt nem számolom ki.
Jobb is, igen. Igen.
Nem
zavar egyébként, mert jó érzés visszanézni arra, hogy valahonnan valahova eljutottam, az első kötetemtől, a Madár lépte hótól, a Vagyok kötetig, amin szintén Rigó van, tehát a Madártól a Madárig eljutottam, és a Szabó Magda díj nekem egészen fontos, tehát különleges jelentőséggel bír az összes között. Ugye az első volt nagyon fontos, az a Petőfi díj volt, mert ezt csak 26 év alatt lehetett megkapni, és a kalákával lehetett fellépni, szóval az csodálatos, aha, volt azt megkapni, és még nagyon szerettem a Kavics díjat, ami egy kavics volt összesen, és ezt Laci János adta a költő kollégáknak ünnepélyes keretek között. A Nizzai Kavics díj volt, Nizzában szedett a tengerparton, és ez azért volt jó, mert egy generációs díj volt. Tehát, hogy tényleg laudáció is történt. Tehát, hogy a generációs összetartásnak volt egyfajta szimbóluma, amíg volt, elég hosszú ideig volt. És ez a Szabó Magda díj, ez nekem azért nagyon fontos, mert Szabó Magda nagyon odafigyelt rám. Én nem voltam olyan telefonálós alkat, vagy felmegyünk a mestereinkhez alkat. Majd beszélek itt a Lator Lászlóról és a Nemes Nagy vers kapcsán, amit hoztam, nem akarok elébe szaladni a dolgoknak, de azért is fontos, mert csak küldtem néhány költőnek, mondjuk Tandori Dezsőnek küldtem az első könyvemből, Szabó Magdának küldtem, akit én fontosnak, uh-huh, tartottam, Nemes Nagynak már nem tudtam küldeni, mert, uh-huh, már nem élt, Vörös Sándor sem akkor, Tehát Szabó Magda nagyon szépen reagált rá, először udvariasan, később egyre kedvesebben és egyre személyesebben, és nagyon-nagyon jól esett. Találkoztunk is egy-néhányszor nyilvános
helyeken. Láttam róla a közös képet is talán.
Hollandiában volt egy közös fellépésünk, nem csak Szabó Magda volt ott, hanem Nádasdi Ádám, Balla Zsófia, Daróczi Anikó, aki fordított. Szóval sokan, nagyon sokan voltunk ott a színpadon, de akkor tudtam egy kicsit beszélgetni Szabó Magdával, de láttam, hogy ezek a nyilvános események, ezek számára akármennyire is kedvesek a figyelem miatt, azért már terhet jelentenek, és nem az életkora volt ennek az oka, hanem az életkora csak annyiban, hogy az idejét egy kicsit jobban szerette volna beosztani, hanem az tényleg nagyon szeretett volna hazamenni és megírni, ami még megírható, és egy csomó mindent nyilván nem is tudott már megírni.
De sok minden jutott eszembe erről, mégpedig pont az előző műsorom kapcsán, ugyanis Balázs Andi egy Reményik verset hozott, az, hogy ne ítélj. És itt rögtön két párhuzamos rögtön eszembe jutott. Az egyik az pedig az, hogy Reményikkel nektek van egy közös pontotok.
Az erdélyiség nyilván.
A Kolozsvár. Másrészt pedig, ahogy meséltél most Szabó Magdáról, és az, hogy ő az idős korát hogy élte meg, pont ez a ne ítélj végén előjövő elcsendesedés, a csak az igen és az ámen jutott eszembe most arról érdekes, hogy pont két ilyen párhuzam is beugrott.
Én nekem olyan szempontból is van kapcsolódásom Szabó Magdához, ő azt mondta, hogy nem vagyok-e véletlenül valamiképpen a rokona, de hát nyilván Szabó 1 millió van a világon, de én valóban a családom egy része debreceni, tehát az apai dédnagymamámék Mezőcsád, Debrecen, tehát van egy ilyen vonatkozás Szabó Magdának, meg volt kolozsvári vonatkozása, és a Szabó Magda féle református hagyomány, ami a Nemes Nagy Ágnes életművében is nagyon nagy jelentőségű, az az én életemben is ott van. Tehát nem különösebben, tehát tudós családban nőttem fel, nem volt ez túltolva, de nagyapám például, aki nyelvtudós volt, ő papként végzett, tehát református lelkipásztori képzést kapott Angliában és Erdélyben, úgyhogy ez nekem fontos volt, valahol ott volt mindennek a mélyén, és a nyelvbe való kapaszkodás intenzitása az összefügg azzal, tehát a Szabó Magdának is összefügg egyébként a magyarsághoz való viszonya, a magyar nyelvhez való viszonya, a magyar nyelv mély rétegeihez való viszonya összefügg ezzel a hagyománnyal. Tehát végül is a biblikus hangnak, a biblia fordításoknak a hangja, annak a súlya. Tehát valamiképpen a nyelvnek, a nyelvben való vallásos erejű hit van még ebben a generációban nagyon erősen jelen. És ez nekem az erdélyiségem miatt, egyébként ugye sokat mondtuk Reményiknél, hogy a templomot, az iskolát, és ez nagyon fontos volt valóban a gyerekkoromban, hiszen az iskolának a leépítését végigkövethettem, tehát ezt éltem, átéltem. Én egészen 87-ig éltem Kolozsváron, és a legdurvább időkben ott voltam, illetve hát az 56 utáni idők voltak a legdurvábbak, retorzióilag, de azért a 80-as években is történt egymás.
Hát ugye pont beszéltük is róla, hogy Reményik milyen szinten tudott belebetegedni, és milyen mély depresszióba került egy történelmi esemény kapcsán, és a pályatársaival ellentétben ő ott maradt, és ott is halt meg, belebetegedve ebbe a történetbe.
Igen, én áprilira gondolok sokat, mert Nemes Nagy Ágnes ugyan párciumű volt, tehát hogy az erdélyiségnek, a tágan értelmezett erdélyiségnek a része volt Nemes Nagy Ágnes, de a költői ébredezését azt Áprili Lajosnak köszönheti. És Áprili Lajos ugye eljött.
Eljött,
tehát
igen.
Nem mint Reményik, illetve hát Jékeli eljött, visszament, tehát hogy meg Tamási is, ahogy eljött, között. Ezek nagyon nehéz döntések. Nekem is meghatározó, de szerencsére az elmenés döntését, vagy az eljövés döntését nem nekem kellett meghoznom, hanem a szüleimnek. Tehát volt-e mögött egy jó adag lelki furdalás az ő részükről. Persze hát akkor abban a rendszerben nem tűnt úgy, hogy bármi is megváltozna valaha. Tehát egy teljesen mozdíthatatlan és egyre durvuló, egyre abszurdabb rendszer volt. De én ezt nagyon értem. Nemes Nagy Ágnesnek a szülei eljöttek. Nemes Nagy Ágnesnek a szülei vagonlakók voltak, és úgy nőtt fel Nemes Nagy ennek a hogy mondjam, űzöttségnek a tudatában, és őneki nagyon fontos volt az, hogy az erdélyi rokonság hát nem szívélyes kapcsolatban volt velük, de van neki egy erdélyi útinaplója is. Polc Alán, Mészöly Miklós, Lengyel Balázs és Nemes Nagy Ágnes beutazták Erdélyt, pontosan 56-ban. És 56. augusztus 23-án, egy nagy román nemzeti ünnep van augusztus 23-án, és az egy nagyon érdekes leírása annak a napnak, és azért tudom, hogy Nemes Nagy augusztus 23-án halt meg 1991-ben, mert amikor én Budapestre kerültem az Ötvös Kollégiumban, abba azzal a nem titkolt szándékkal is, hogy majd Nemes Nagy Ágnest valahogy megismerem, az első napján a felvételinek jött be a szobatársam, aki már tudta, hogy mennyire szeretem ezeket a verseket, hogy Nemes Nagy meghalt. Tehát, hogy egy jelképes dolog volt, hogy akkor kerülök Budapestre. Persze már nagyon beteg volt, de hát én az irodalmi élettől nagyon távol éltem. Szombathelyen éltem. Tehát Kolozsvár, Szombathely, Budapest. Ez volt az út, amit bejártam, és nagyon szép út volt egyébként, tehát az oktatásilag csodálatos volt az oktatás szempontjából, az Ötvös Kollégium. Na, szóval...
Meg egy találkozás szempontjából is, azért a férjed Dragomán György, Gyuri, és ennek az útnak volt az egyik fontos állomása, majd résztvevője a mai napig.
Igen, a családok ismerték egymást egyébként, tehát a Gyuri édesanyja az megpróbált doktorálni, és nem hát megpróbált, nagyon előre haladott állapotban volt a doktori disszertációja, de a tanár valami betegség, vagy nem tudom mi miatt átadta az én nagyapámnak, Szabó T. Attilának, aki hát nem stílustörténettel foglalkozott, vagy stilisztikával, hanem nyelvtörténettel, ezért nem olyan szívesen vette ezt a dolgot, és én tartozom egész életemben ezért az anyósomnak, aki egy csodálatos magyar tanár egyébként, engem is tanított fakultáció, nagyon sokat köszönhetek neki minden szempontból, de hogy nem tudott ledoktorálni, mert nagyapám az nem volt igazán segítőkész, és ott volt két gyerekkel, egy beteg édesanyával, és Márosvásárhely és Kolozsvár közt kellett ingáznia, ugye nem volt még internet, vagy bármi, ami segítségére lett volna, és a nagyapám az nagyon rászólt, hogy hát nem szabad, az évben van elég vasárnap a pihenéshez, és nem lehet ellébecolni semmit, szóval nagyon-nagyon szigorú volt, teljesen fölöslegesen, mert tényleg én anyaként tudom, hogy milyen nagyon nehéz volt, hiszen én is kisgyerek mellett doktoráltam le, azért is csináltam meg, mert mondtam, hogy na akkor most már valaki, valaki vigye végig, de ezt anyosom nem verte le rajtam soha, tehát, sőt, tehát iszonyú kedves volt, de nagymamám mint nő nagyon jól tudta, hogy ez egy mennyire nehéz helyzet, és jóba voltak a családok egymással, de én soha nem találkoztam volna a férjemmel, vagy biztos, hogy nem kerültünk volna, hát nem tudom, hát a sors az kiszámíthatatlan, de ilyen gyorsan, tehát 15 évesen biztos nem kerülünk össze, és nem találunk egymásra ilyen intenzíven, ahogy azóta is zajlik ez a folyamat. Tehát azért nekem ez nagyon fontos, hogy a hagyomány, amiben én felnőttem, az a férjem hagyománya is, nyilván a gyerekeimnek már egészen más megközelítése, mert ők Budapesten születtek, azért értik és érzik, de azért nagyon fontos volt, hogy amikor beszélgetünk, tudjuk, hogy miről beszélünk. És ezt a verset is, amit hoztam, felolvastam néhány nappal ezelőtt a férjemnek, és nagyon megrázó volt most felolvasni, és rájöttem, hogy azért, mert a Lator Lászlóra gondoltunk mind a ketten. Lator László nem olyan rég halt meg nyáron, idén. Nagyon fontos ember volt a mi életünkben, tehát mesterként, azt nem mondom, hogy barátként, mert én mindig tartottam annyi távolságot, de mester a legjobb szó. Mm. Tehát, hogy amikor az ember nagyon közel van valakihez, de hát ilyen szempontból tanár úrnak neveztem, bár tegeztem a végén már, mit tudom én, 20 éve, vagy 15 éve tegeztem, de a tanár úr az az ötvös kollégistáknak a titkos jelszó, így nevezik egymást, és a nőket is, tehát a régi ötvös kollégisták, ugye ez férfi kollégium volt, és Lator ötvös kollégista volt, amit ki nem rúgták onnan politikai okokból, és ezért nekem nagyon fontos ez, hogy tanár uraztam. De ez egy generáció egyébként, Szabó Magda, Lator László, ők nagyon jóba is voltak, szurkálódó, csipkelődő, nagyon bajtársias leveleket írtak egymásnak. Szabó Magdát utoljára a PIM-ben láttam, Lator László mellett oda is mentem, és ott váltottunk utoljára néhány szót, és mikor Szabó Magdának elküldtem a következő könyvemet, akkor az már visszajött a postán, mert elköltözött a Júlia utcából a Keresztfiához, és a postás nem találta meg, de látszott a címzésen, hogy kereste. Valahol megvan szerintem az a boríték, ahogy visszajött, hogy látszott, mindenütt keresték, de nem
is jutott el hozzá.
Nem jutott el hozzá, az az utolsó könyvem nem. Ha az ember egy kicsit rendesebb lenne, és a dokumentumait el tudná rendezni, annyi minden lenne közte. Leveleztem Lengyel Balázzsal is, Nemes Nagy Ágnesnek a férjével, tehát őt, Nemes Nagyot nem ismertem, de a társát, a férjét, a barátját, a szellemi kísérőjét, igen, és az nagyon nagy ajándék volt.
Kire vár ennek a sok mindennek a rendszerbe rakása? Ezt még úgy gondolod, hogy ez még nyomja még a vállad, ez egy feladat, nyomja, amit folyton
nyomja a vállad.
Szóval van most már két felnőtt fiad, őket mennyire érdekli az, hogy a szüleik azok kicsodák, micsodák, honnan jöttek, hová mennek?
A fiaim nagyon szépen megkértek, hogy amíg ők egy kicsit a saját útjukat meg nem futják, addig ne beszéljek róluk. Amíg gyerekek voltak, írtam róluk, de nem névvel, mert nem akartam a Lóci bácsi effektust hozzájuk fűzni, de most is rengeteget segítenek a munkámban. Ma is felolvastam a fiamnak egy fordításomat, a kisebbik fiam él már csak otthon, és felolvastam egy fordításomat, és megbeszéltük, rengeteget segítettek nekem a gyermekeim. Műfordítóként, tehát ezekről azért beszélek, mert ez munkával és nem magánélettel kapcsolatos, illetve nálunk, mivel hogy mind a ketten otthon dolgozunk, a munka és a magánélet nagyon összefügg. Tehát egy műhelyben élnek a gyerekek, úgy nőttek fel, ennek minden ódiumával, rettenetes feszültségével, én ezt Tigris Ketrecnek hívom, mert amikor az ember dolgozik, mindenét beleadja. Tehát nem olyan romantikus dolog ez. Az ember, az arcát, ha látják az embernek írás közben a gesztusait, tehát minthogyha egy szobrász gyúrni egy anyagot, úgy kínlódik az ember fizikailag a nyelvvel.
És nem akarja, hogy menet közben lássák az alkotást, mert az még nincs kész.
Igen, igen. A Gyurival se szoktuk egymásnak, csak mikor nagyon nagy bajba vagyunk, és tényleg tudjuk, hogy a másik tud segíteni, vagy nem tudjuk eldönteni, hogy hol tartunk éppen, akkor meg szoktuk mutatni, de ez nagyon ritka. És a gyerekeknek a fordítást azért mutattam meg, mert ők tudtak ebben segíteni. Tehát ők maguk is fordítottak könyveket még kiskoruként, mert ebben nőttek fel. Tehát úgy, ahogy egy zenész gyereke zenél, a színész gyereke játszik, úgy az én gyerekeim fordítottak.
Vagy nekik ez gyerekeink.
Játék volt, igen. Igen. Izgalmas érdekes nyelvi játék, de most is nagyon sokat tudnak segíteni. Tehát pont minden mondatban észreveszik, hogyha billeg vagy nem jó, de a verseimet nagyon ritkán szoktam nekik felolvasni, tehát azt hiszem, hogy néhányszor életemben.
Annyira személyes, vagy miért?
Nem jó, tehát az ember a szülei, tehát mi a szülei vagyunk a gyerekeinknek, és ugyan tudják, hogy mindenünk az irodalom, ez amikor lejött egyszer a nagyfiunk, és azt kérdezte, hogy ti tényleg Vörös Sándort olvastok éjfélkor? Hát tényleg. Tehát nekünk ez az életünk. Fogjuk magunkat, és felolvassuk, ami a kezünkben van. Tehát él így más is, ahogy ezt József Attila mondta, azt hiszem, ez él így más is, de tényleg sokan élnek így, de azért nekünk ez olyan, mint a levegő.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de utána jövök vissza Szabó T. Annával.